Egy hang kiált: készítsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen Krisztusnak, a mi Urunknak megismerésében, Ővé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. Mai Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 25. Zsoltár első versét énekeljük: Szívemet hozzád emelem. A 157-es számú dicséretünket énekeljük, ez régen a 254-es volt. Az első négy versét énekeljük a 157-es dicséretnek, amelynek az első verse így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat. Gyertek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. A 84. Zsoltár igéjét olvasom, helyünket elfoglalva hallgassuk figyelmesen ezt szavakat. A karmesternek a szőlőtaposók kezdetű ének dallamára, Kórah fiainak Zsoltára. Mély kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura, sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után, Testem és lelkem újjongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál. Seregek ura, királyom és Istenem! Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásaival. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat, figyelj rám, Jákob Istene. Istenünk, pajzsunk, néz ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten, nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Amen. Gyertek, emeljük szívünket az Úrhoz, fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy így vagyunk boldogok, hogy a tiéd vagyunk, hogy benned bízunk, hogy most is nálad vagyunk. Légy érte áldott. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket, hogy ma is imádjunk téged együtt, és szívünkbe vegyük a te vezetésed, szavad, tanításod együtt. Légy így velünk, kisebbek s nagyobbak közt egyaránt. Szent munkádat végezd el rajtunk szívünkben. Szóljon így igéd a Szentlélek által köztünk ma is. Amen. Az ige hallgatására készülve a 826-os számú dicséretet fogjuk énekelni. Isten élő lelke, jöjj, áldva a szájlé rám. Előtte azonnal a gyermekeket hívom, akik mentek gyermek Isten tisztelete, jöjjetek ki ide előre. Gyertek bátran. És tudjátok-e, hogy Jézus Krisztus mielőtt elkezdte volna a szolgálatát, mit csinált? Ő is megkeresztelkedett, hogy ez hogy volt, ezt szerint el fogja nektek mondani. Hallgassátok figyelmesen. Ezt áldás után lesz, mert kiszólunk. Mi pedig az ige hallgatásra készülve a 265-ös számú, ne bocsánat, a 826-os számú dicséretnek az első versét akkor énekeljük. Isten élő lelke, jöjj!
rokonságunkban egy valakinek volt valamikor régen, már a 60-as évektől kezdte egy autója, Trabantja, és már kamasz nagyfiú volt, amikor találkoztam azzal, hogy ennek az embernek, nagyobb bátyámnak vannak ilyen kis karton lapocskái, amik szépen föl vannak sorolva, hogy mi a helyes sorrend, mit kell csinálni, amikor beindítjuk az autót, mi a helyes sorrend, amikor leállítjuk az autót. Ő egy nagyon precíz ember volt, nála minden párhuzamosan elvágó volt, tehát ilyen szanaszétség nincsen. Ő szépen az, hogy ezt jól megtanulja, hogy hogy indítunk, hogy állítunk le autót, ezt így csinálta. Ilyen sorvezetője volt neki még az autó vezetéshez is. Ma talán mosolygunk ezen, mert már úgy dönnek fel a gyerekeink, hogy gázfékuplunk, aztán lehetünk, de mégis akkor, mikor még adott esetben a Kerepesi úton egy szál autó ment, fényes nappal, akkor ez még érdekes lehetett. A mai igénk, amit felolvastam a Szentírásból, egy jól ismert ige, a mi atyánk, tudjuk gyakorlatilag fejből valamennyien, de a Biblos a falu úzmára ezt adja nekünk olvasmányképpen. Elmondjuk talán minden nap, vagy hetente, legalább egyszer itt az Isten tiszteleten, ki hogy szokta, szabadok vagyunk benne, nincs ebben valami előírás, vagy megkötés, semmiféle szigorúság. Jézus beszél az imádságról, a hegyi beszédben itt, és aztán azt mondja, hogy na nézzétek csak, amikor ti elkezdtek imádkozni, akkor valahogy így imádkozzatok, valamilyen formán, és adja nekünk ilyen sorvezetőnek, ilyen mintának, ilyen segítségnek, hogy amikor mi imádkozni kezdünk és imádkozni akarunk, akkor nagyjából egy milyen gondolatmenet mentén mondjuk el az imádságunkat. Hogy ez mennyire segítség tud lenni, ezt én akkor értettem meg, amikor még katona voltam, ugye az még az előző rendszer volt, és minket akkor, mint politikailag megbízhatatlanokat vittek katonának, és nekünk már hárman egymással találkozni tilos volt, mert az már gyülekezés volt, tehát az, hogy közösen imádkozzunk mi lelkész hallgatók, teljes hallgatók, arra elvileg nem volt esély. De volt egy ügyes fiú, aki kitalálta azt, hogy ugye minden a takarításon és kukátokat le kell vinni, hogy szépen mindig a takarításban két teológus álljon bele, hogy legítjük a kukát, azt ugye senki nem szerette, főleg télen, úgyhogy szépen mindig megmondom, hogy fél 8, fölkapjuk a kukát, levisszük, kiöntjük, és a szemét tárol mellett megálltunk ott a kukák egy társaságában, ott körbe a kukákkal, és úgy imádkoztunk egy időben, hogy valaki a mi atyánkban mondott egy mondatot, hangosan, és aztán ott álltunk 8-10 körben, ugye sokáig se tartson, neki magában, ami erről a mondatról neki jött a szívében, elmondta. És akkor mondta a következő mondatot, és ez így ment, nem tudom, néhány héten keresztül, míg le nem buktunk, akkor onnan kezdve nem értünk mi a szemetet, akkor más kellett kitalálni, de az, hogy elhangzik a mi atyánkból egy mondat, mint Jézus minta imádsága, és akkor nem gondolom, hogy nem tovább megyünk, hanem azt az egy mondatot gondoljuk végig, hogy ez most nekem mit is jelent, és az alapján fogalmazom meg a szívemben, amit el akarok mondani Istennek. Ez egy nagyon jó imádkozás fajta és imádkozás vezetés volt, és még egyszer mondom, ott állt nekem össze ez a kép, hogy Jézus itt egy mintát ad nekünk, egy sorvezetőt, hogy amikor imádkozni akarsz, akkor hogy is ülj le, vagy állj neki az imádkozásnak. Az év elejét azzal kezdtük, hogy térjünk meg, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, azzal, hogy térjünk meg, és már legyenek megtérések a gyülekezetünkben, és aztán a boldogságról beszél felünk Istenünk, hiszen akik megtértek, azok boldogok, úgy, ahogy akár a Zsoltár idézetben is hallottuk, hogy boldogok, akik a te házadban laknak. Most pedig az imádságot hozza a szívünkre, a szívünkbe elő a mi Úrunk, hogy odaszállva az életünket az ő kezébe, élve az ő boldogságában, hogyan is imádkozzunk. Úgy kezdődik az imádság, hogy Jézus az atyát így szólítja meg, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Ugye régi kérdés volt, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben, ez lett így érthetőbbé formában, hogy aki a mennyekben vagy, Mondhatni még egyszerűbb, ha azt mondjuk, hogy mennyei édesatyánk, de ugye most a miértelen ez a hivatalos szövege, ahogyan így olvassuk, de Jézus az Atyát, az Isten mindannyiunk nevében, mint a mi Atyánkat szólítja meg, és ezt adja elénk mintaképpen, hogy nem egy félelmetes valami úr, akitől nekünk rettegni kell, akit megszólítunk, hanem a mi mennyei apukánk, a mi mennyei édes atyánk. Viszont ezzel a megszólítással, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, azt is a szívünkre teszi, hogy ez a mi ő iránta való imádató kifejezése. Isten nem a hangunk, és nem is maradhat csak a segélyhívó, hogy ja Istenem, most segíts meg, hanem ő valóban, mint az én teremtő Istenem és lelki édes atyám, mint mennyei apukám kell, hogy őt én megszólítsam. Azért kell ezzel egy picit többet foglalkoznunk, mert ma az egymás közti társaságban, társalgásban, az egymás tiszteletének a megadásában nagyon-nagyon sok minden megváltozott, akár csak az elmúlt 40-50 évhez képest, mikor még én így gyermek voltam. Az, hogy milyen tegeződősök lettünk, ismeretlenül is, jobban idősebbet is csak úgy letegezünk, mert ez a szokás most, és akár még ha csak letegeznénk, hányszor tiszteletlenül, egy minimális tiszteletet sem megadva szólítunk meg akár idősebbeket is. Ez főleg a Jézus korabeli világban, de akár még egy 50-60 évvel ezelőtt sem volt ilyen gyakorlat, mint most. Emlékszem, egyszer bementem, hogy oda kerestem valamit, és mondjuk maximum ibai tanulévé végén levő fiú a pult közül, szevasz, mit kérsz? És azon gondolkoztam, focisztunk mi együtt? Pedig hát én nem vagyok egy távolságtartó, de amikor Jézus azt mondja, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, akkor ő teljes tisztelettel, teljes meghajlással és teljes imádattal szólítja meg Istent. Amikor imádságra nyitom az ajkaimat, én is gondoljak erre, hogy igen, én most kivel is beszélek? Ő vele, a hatalmas, a mindent megteremtő, mindent kezében tartó, és engem mégis gyermekeként szerető, mennyei édesatyámmal beszélek. Amikor azt mondom, hogy aki a mennyben vagy, abban benne van az a különlegesség vagy csoda is, hogy és mégsem messze, hanem azáltal, hogy Isten Szent Lelke a szívünkben van, Isten mégis közel, itt. Tisztelettel, de nem egy távol elérhetetlent, hanem mennyei atyát, aki itt van, szólíthatom meg az imádságban. És aztán három kérés következik, ami tűnik, hogy Istenre magára vonatkozik, a szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Hát mondhatni, ez a mennyi világában magától értetődő, hogy Isten szent, nyilvánvaló, ott van az ő országa, tökéletes az ő akarata, ott ebben nincsen semmi kétség, kérdés vagy hiányosság. Ha valahol van, akkor az itt, e földön. A mennyben, a menny tökéletességében, ahogy a mennyei világ imádja az Isten, és hódol előtte, és neki ad minden dicsőséget, tökéletességben, megmondhatatlanságban, teljes boldogságban, az ott nem kérdéses. De hogy ebből itt mennyi valósul meg? Itt a Földön, és itt a gyülekezetben, és a te imádkozó szívedben. Ez az izgalmas kérdés. Amikor azt mondom, hogy szenteltessék meg a te neved, mennyire szent számomra Istennek a neve. és mennyire tudok úgy élni, hogy Isten szent voltát lássák az én életemben. Amikor azt mondja Jézus, hogy úgy fénylik a ti világosságot, hogy látva a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a mennyei atyát, akkor előbeszél, hogy ha ránéz a te református hívő keresztény életedre valaki, akkor tudja azt mondani, hogy ennek egy tökéletes Istene van, meglátszik rajta. A szenteltessék meg a te neved, hogy valóban tudjuk Isten nevét magunk szentnek mondani, de nem csak mondani, hanem felmutatni, felragyogtatni az emberek között. Jöjjön el a te országod! Azt könnyű mondani, hogy rossz ez a világ, elmondott itt minden, már semmi se a régi, már a jövő se a régi, hát ez stimmel. De ha az a kérdés, hogy mekkora az Isten országa a szívemben? Mekkora az Isten országa a szívemben, amikor imádkozom? Mekkora területet fed le az életemből az Isten jelen valósága? Amire azt mondom, hogy jöjjön el a te országod. Igaz-e, hogy az én szívem királya, mint Isten országa királya, maga az Úr? Pál apostol az efézusi gyülekezetnek azt mondja, hogy tudjátok, le kellene venni, és le is kell venni a régi élet sokféle dolgát, azért, hogy föl tudjátok öltözni magatokra Isten igazságát és szentségét. Vagy a kettő együtt nem. Hogy levetni a régi életnek a viselkedés formáit, szennyes ruháját, koszosát, búnyáját, stb. És fölöltözni az Isten romolhatatlan igazságát és szentségét. Hogy öltözd föl az Isten uralmát magadra. És ilyenekről beszélt, le kell vetni hazugságot, haragot, bomlasztó beszédet, keserűséget, indulatot, kiabálást és Isten káromlást. Most amikor azt mondod, hogy jöjjön el a te országod, akkor erről beszélsz, hogy az én szívemben ezeket hadd tudjam kitakarítani, hogy ezek helyett a te uralmad, és harag, és önzés, és keserűség, és a felolás helyett a te uralma legyen az én szívemben. Mikor majd ide érek legközelebb az imádságban, akkor gondolkodjak így, hogy az én emberi kapcsolataimban, viselkedési formáimban, indulataim kezelésében mennyire áll, hogy Isten országa a szívem. És mennyire kell, hogy azt mondom, jaj, tényleg legyen hozzá, mert sok hiával vagyok. És akkor jön az akarat, az szorosan összefügg, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. És akkor azt mondom ezzel, hogy valami olyat tesz Jézus a szívünkre, hogy amennyire biztosan tudom, hogy a mennyben nincs más, mint kizárólagosan Isten szent és tökéletes akarata, úgy, ugyanolyan mértékben legyen valóság itt a földön, a gyülekezetben, és közöttünk a szívemben is Istennek az akarata. Hogy amennyire egyértelmű, megmondhatatlan, megkérdőjelezhetetlen, hogy a mennyben Isten akaratában történik minden, ugyanúgy Isten akaratában történjék az én életemben is minden. Megvallom, nem ritkán találkozok sajnos duzzogó keresztényekkel, akik azt mondják, hogy kértem valamit Istentől, és nem adta meg. És akkor megharagszom rá, de te nem is hiszek bennem, te azt mondom, hogy elég is volt belőle. Mert kértem, és nem adta. Különbséget kellene tenni, hogy kértem, hogy rendeltem. Illetve mielőtt duzzognék, mielőtt panaszolkodnék, mielőtt bármit mondanék Istenre, talán föl kéne tennem azt a kérdést. Az én akaratommal szemben, Atyám, mi a te akaratod? Mert hogy én mit szeretnék magamnak, azt könnyű tudnom és kitalálnom, de lehet, hogy neki más terve van. Lehet, hogy neki jobb ötlete van. Talán azért nem adott meg valamit, mert nincsen rá szükségem, vagy mert nem tudnék vele jól élni, vagy mert valami egész mást szeretne nekem adni. valami olyat, amivel én tudok jól bánni és jól dolgozni. Amikor a legyen meg a te akaratodat mondom, akkor így gondolkodok egy kicsit magamról, hogy Istennek az akaratába én simuljak bele, és ne a maga akaratát szeretném áttolni reá, hogy azt teljesítse nekem. És ezután egy másik kérés sor következik, ami már sokkal inkább a hétköznapi életünkre vonatkozik, ezt a napi kenyérre. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Hogy jól értsük, a kérésben Jézus a következő napi kenyér szükségletét fogalmazza meg. A holnapra való megélhetésüket. A szóhasználat, amit itt ő használ, ez tulajdonképpen az akkor jól ismert rendszerben, helyzetben a római katonának az élelmiszer adagja, amit mindig este kapott meg a katona a holnapi napi adagját. És amikor ezt mondja Jézus, hogy akkor tudjál így imádkozni, hogy igen, add meg nekem, hogy a holnapi kenyerem meglegyen. Mert akkor nyugodtan is tudok aludni, biztonságban vagyok, mert a holnapi napon is ott van, megvan, el van téve a kezedben a napi megélhetést. Mert ő tudja, hogy mennyire szükséges ez nekünk. Hozza az imádságban ide előre Jézus. Nagyon jó érzés, hogy ez nekünk a élet-halál kérdés, ez nekünk a bőrünkön van, hogy van-e holnap kenyere. Ezzel kezdi. Add meg nekünk ma, igen, hogy a holnapi élelmiszeradagom, a holnapi megjelenésem is meglegyen. Amikor ezt ki tudom mondani, őszintén hittem, abban van egy nagyon nagy bizalom. Az a bizalom, hogy meg vagyok róla győződve, hogy igen, meg fogja adni. Hogy nem maradok hiába. Hogy amire valóban szükségem van a megélhetésemben, azt egész biztosan megkapom. Éppen ezért szabad ebben is egy picit mélyebbre nézzünk a szívünkbe. És mérleget tenni, hogy biztos, hogy olyan fontos az a vasárnap munka, a megélhetés, amikor vasárnap is úgy érzem, hogy dolgozni kell, mert különben. És ne a munkabeosztásról beszélek, hanem amikor nincs nyugalom nap, mert dolgoznunk kell. Vagy a gyermekvállalásnál, hogy egy, kettő, vagy hány gyerekre merek vállalni. A többedikre is. Vagy az adakozásnál, hogy akkor marad-e elég nekem, ha befizetem a tizedet? Szabad egy kicsit így, hogy ha én ki tudom mondani, hogy minden napi kenyerünket ad meg nekem ma, és elhiszem, hogy Isten lesz olyan gazdag, hogy kiadja nekem a holnapi megjelentésemet, akkor én hogy gondolkodom ugyanezekről. Viszont a maga életében. És ezután a lélek adj terve a megbocsájtás. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk. Egy jó 10 évvel ezelőtt beszélgettem valakivel, tudom, hívő, de minimum vallásos, de inkább hívőnek ismertem, de nem járt templomba egy jó ideje. És mondom, miért nem jössz? És azt mondja, mert nekem van egy olyan nagy bűnöm, amiben nem tehetek be a templomba. És egyfelől értem, másfelől a megbocsájtás nélkül, a megbocsájtás átélése nélkül Isten ezt a teret leveszi az én lelkemről. Így roskadozik ez az ember, és törik bele az élete. És marad ki az evangéliumból, a jó hírből és a gyülekezeti közösségből. Mert nem tud bocsánat nélkül létezni. Jézus nagyon-nagyon jól tudja, milyen nagy szükségünk van arra, hogy átéljük az Isten bocsánatát. Nem véletlen minden úrvacsorában hirdetjük a bűnök bocsánatát, hogy éld át, hogy Isten megbocsájtott. Hogy Isten minden vétkedet elengedte, és mindegy, hogy napi 100 apróság, vagy egy hatalmas életre szóló, mert úgy érzem, többet ide se jöhetek, a megbocsátás Istennél ezt jelenti, az egészen van törölve. Jézus Krisztus azért halt meg és támadott föl, hogy világos legyen, ő megfizetett mindenért, és nem csak a bűneimért, de még a bűneim áráért és a halálért is. Készen van a föltámadás és az örök élet, mert bocsánatot nyertem. De hogyan is van? Van itt egy kitétel, hogy úgy kapjak bocsánatot, ahogy én magam is meg tudom bocsájtani másoknak. Ugye van az a vicc, amikor a lelkész kérdő egy gyülekezetben, hogy tegye fel a kezét, akinek van ellensége. És egy kivételével mindenki fölteszi. És próbálj, de gondolja végig, az egész ismeretséget, biztos, hogy van egy ellensége. Nekem nincsen. Tessék csak végig gondolni. Nekem bizony nincsen. Hogy lehet, hogy nincs? Mind meghalt az összes nyomor. Biztos, hogy meg akarom várni a megbocsátással, hogy mind meghalljak. Megbocsájtottam addig? Hát nem. Amikor azt mondom, bocsáss meg az én vétkeimet, ahogy én is megbocsájtok, akkor bizony egy óriási feladatot teszek magam elé. Elkezdeni szépen kiéríteni a szívemből a haragtartályt, a sértődés tartályt, a megbántódás tartályt, a keserűség tartályt, amiket szeretem gyűjtögetni, mert tudom, hogy kivel hányadán állok. Sokkal jobb kivíteni. És mekkora ajándék, ha Isten még a felejtés ajándéket is megadja nekem. Hogy elfelejtsem, hogy ki, mivel, hogyan, mikor bántott. Nagy teher hordozni ezeket a meg nem bocsájtásokat. Nagy teher. Amikor a bocsánatot teszi oda elénk Jézus az imádságban, abban az is ott van, hogy az életünkben van számtalan olyan helyzet, aminek az időzítése a most. Most kell megtérjek, most kell megbocsássak, most kell valamit eldöntsek, most kell valamit elvégezzek, most kell valamit odaszálljak, most kell egy útra induljak, ilyen a megbocsájtás is. Most kell kijöntsem a szívemet Isten elé, oda az egészet, hogy ne hordom magamban a sok fájdalmat, panasz, sérelmet, bántódást, keserűséget, hátratételt, ki tudja mi mindent, hanem az én szívem Isten boldog királyságává lehessen. És mennyire marad a kísértések és a gonosz. Gyakran fölvetett és nehezen megválaszolható kérdés, hogy hát Isten vinne bennünket kísértésbe. És mi egy példa? Ábrahámnak vénőnek korában, Sárával végre megszületik Izsák. Már nő is fölfele a gyerek, amikor azt mondja neki Isten, akkor Izsák azt föl. Hát ez a megígért. Amilyen öreg vagyok, már kész csoda, hogy ez a gyerek is lehet, nem hogy még másik ezután, akkor most mi van? És megy Ábrahám, fölpakol és viszi a fát, és a tüzet, és a gyereket. Mert Isten azt mondta. Megdöbbentő. Nem egy ószövetségi királyos történet, amikor döntést kell hozni, mi legyen, és nem csak az Isten igaz profétája mondja, hogy király ezt tett, hanem előkerül valahonnan egy hamis proféta is, de hát ki tudná, hogy a hamis proféta. Ő is ugyanúgy Isten nevében beszél, és ugyanolyan jókat és szépeket mond akár, sőt, el kell dönteni. Melyik az igaz? Pál apostol, harmadik missziója után elindul vissza Jeruzsálembe, és ő maga is tudja, és többen is megmondják, ott téged el fognak fogni, ott neked börtön követ. Mi az ő hozzáállása ebben? Amikor mondják, hát nem egy lehet, de neki van egy belső meggyőződés, amit így fogalmaz, hogy ezt mondja, még az életem sem drága, csak hogy elvégezzem futásomat és azt a szolgálatot, amit az Úr Jézus Krisztustól azért tettem, hogy bizonyságot tegyek az ő kegyelmének evangéliumáról. Igen, vannak olyan élethelyzetek, amikor egyfajta megméretésben vagyok. Amikor Isten megpróbál, hogy mennyire vagyok én egy nehéz helyzetre és egy kritikus helyzetre is fölkészülve, mennyire vagyok képes jó döntést hozni egy olyan helyzetben, amikor annak az átlagosnál nagyobb a kockázata. Ne vigy minket kísértésbe, ha csak lehet, legyek mentes ettől. És a gonosztól szabadíts meg, hogy a gonosz semmiképpen se uralkodjék rajta, és végképp ne tudjon elurhalni engem. Semmilyen dologban sem. És mindezek után van a kleves legvégül a dicsőítés, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Ha valaki jár római katolikus misére, akkor tapasztalja, hogy a római egyház ezt nem mondja rögtön hozzá, legfeljebb az imádság végén zárásképpen. Ahogy a nagy valószínűség szerint Jézus sem biztos, hogy ott rögtön ezt ott hozzámondta, még ha itt így benne is van, Lukásnál nincs benne az evangéliumban ez a mondat rögtön, de ahogyan tudjuk és ismerjük Jézust, aki rendszerint magasztalja, dicséri Isten teljesen a helyében, hogy egy dicsőítéssel, idegen szóval mondva, egy doxológiával zárja az imádságot, kimondva Istennek mindenek felett való tökéletességét, ezt fogalmazzuk meg így az imádság végén, hogy az én minden esendőségem, törékenységem és hiányosságom ellenére mégis úgy élek, úgy gondolkodik és úgy mondtam el ezt az imádságot, hogy tudom, minden a te kezedben van, Istenem, az ország, a hatalom és a dicsőség, vagyis minden, ami e világ, minden a tied, és minden rád mutat, és te rólad szól. Méghozzá egészen úgy, hogy én tudom, hogy ez egyszer nyilvánvaló valóság lesz, mikor eljön Krisztus az ő dicsőségében, hogy bennünket az Atya tökéletes hiánytalan örök országába elvigyen. Mi maradt? Talán csak ennyi, hogy mostanában, ha majd mondod a mi atyánkat, talán lassíts időközben, vagy állj is meg. Vagy, és hadd mondjam ezt így, ha van egy olyan mondat, ami talán nehezebb, akkor azt vedd ki magad elé, hogy minden nap egy kicsit azon rágódj, minden nap egy kicsit akarul imádkozz. Mindegy, hogy ez a kenyér, hogy az ő akarata, a megbocsátás, vagy a szentség, mindegy, mindegy. De ezen a héten, ami most előttünk áll, ha úgy érzed, ha kell, érdemes így mondd, vagy újra gondold a mi atyánkat. Amen. A 265-ös számú dicséretnek az első versével válaszoljunk. Ez a régi könyvünkben a 474-es volt, Istennel járni, lakozni. Gyertek fennük a imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy nekem még mi imádkozásunkra is gondod van. Nagyon szomorú, hogy ebben is olyan tökéletlenek vagyunk, de köszönjük, hogy tanítasz. Ó, hadd legyünk jó diákjaid! Hadd tanuljunk igazán imádkozni, hogy az, ami imádatunk megfogalmazása legyen. Köszönjük a sok-sok meghallgatott imádságot, amit akárhogyan mondunk is, te meghallottad, és irgalmas szeretettel cselekedtél velünk, és viseltél gondot, bocsájtottál, megtöröltöd le szemünkről a könnyed, vezettél az úton. Köszönjük. Köszönjük, hogy ma is így állhatunk előtted, hogy eljött hozhatjuk betegeinket, gyászolóinkat, tört szívűeket, azzal a reménységgel, hogy te könyörülsz rajtuk. És eljött hozhatjuk így gyülekezetünk egészét, te újíts, gazdagíts bennünket, a te hatalmad, irgalmad, jóságod ragyogjon fel a közösségünkön. De így kérünk településünkért, népünkért és nemzetünkért, hadd maradjunk a te kegyelmedben szüntelen. Elérjünk az előttünk álló hét dolgaival, munkáival, feladataival. Hadd végezzük azokat jó kedvel, a te dicsőségedre, hogy vasárnap újra hálára ülhessünk egybe. Urunk és Istenünk, így adunk mindent a kezedbe. Fogadd el hát, amikor csöndességben magunkban is imádkozunk. Ámen. Egy percnyi csendben, míg kis orgona muzsikát hallgatunk, ami a szívünkön van, mondjuk el a mi Istenünknek imádságot. Együtt mondjuk az úrtól tanult imád most. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus kegyelme, édesatyánk szeretete, és a Szentlélek Isten minden igazságra elvezető közössége legyen, és maradjon mindenkor mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, akkor meg kéne szerintem, hogy most jön.
Most a hirdetések előtt a gyülekezet kórusát hallgassuk meg. A 23. Zsoltár alapján fogunk énekelni egy szép éneket, ami egyébként az új énekeskönyvben benne van, a 777-es számú dicséret. a jobb értés, hogy könnyebb legyen érteni, követni, javasol, hogy a szöveget kísérjük figyelemmel, ahogyan énekelni fogjuk az éneket. Nem az eredeti zsoltár szöveg és dallam, hanem egy feldolgozás, de egy nagyon szép mű és nagyon szép összhangban levő mű. És akkor kérem szeretettel a kórustagokat, hogy jöjjetek. Köszönjük, és akkor a hirdetéseket mondom. Hirdetem az adakozást, Isten igéje mondja, egy hegyi beszédben mondja ezt Jézus, te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon, és majd a te atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz téged. Alkalmainkat hirdetem, vasárnap istentisztelet és gyermek istentisztelet, szeretettel várunk mindenkit. Holnap, január 10-én este 6 órakor presbiteri ülést tartunk, presbiter testvérénket várjuk szeretettel. Az egyetemes imahét alkalma lesz január, ugye a harmadik hete szokott lenni, úgy településünkön, hogy 18-a, 19-e, 20-a, kedd, szerda, csütörtök. Oly módon, hogy kedden a baptista templomban leszünk, szerdán a római katolikus templomban, csütörtökön pedig nálunk. De azt beszéltük a kollégákkal, hogy az idén, ami szokott lenni szeretett vendégség, azt most a járvány miatt elhagyjuk. Tehát csak az Isten tiszteleteket tartjuk, és azt követően, vagy azon így zárjuk, tehát nem csinálunk szeretett vendégséget a végén. De várunk mindenkit szeretettel, már úgy meg lehet jegyezni, hogy kedszerda, csütörtök, 18-19-20-a, és minden este 6 órakor tartjuk az alkalmakat. Az egyház megyei presbiteri és munkatársi hét, lesnem kell a naptárban, február hónapban lesz, még a jelentkezése nem jött meg, csak az időpontját írta meg Esperes úr, ez február 21-25 között lesz Mátraházán, presbiter testvéreket, munkatársakat szeretettel látjuk ezen. Hirdetem az iratterjesztés még kapható bibliaolvasókalauz is, de a gyülekezet honlapján is fenn van a bibliaolvasókalauz is, és sok más hasznos dolog, képtár és akár filmajánló is, jó szívvel tudom javasolni a honlap látogatását is. Isten tiszteletünk befejezéseképpen most a 249-es dicséretet énekeljük. Ez a 264-es volt a régi könyvben. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Mind az öt versét énekeljük lelkesen ennek az éneknek. jövő hetet. Isten velünk, viszontlátásra!